Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy ezen a héten, egy új hónapban újra előtted lehetünk, sok mindennek a kezdetén. Szeretnénk arra kérni, hogy most így együtt hagyd tudjunk rád figyelni, hiszen azért vagyunk itt, hogy valamit kapjunk, valamit várjunk tőled, a te igédből egy üzenetet, egy választ, egy kérdésre. Ezért kérünk, hogy töltsd ki ránk a te szent lelked gazdagon, és a hálaadásunk erre is szól, hogy hihetjük és várhatjuk, hogyha megszólítunk téged, hogyha igénylünk, hogyha várunk téged, akkor eljössz közénk, így légy velünk és jöjj közénk a te szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, a mostani napokban Ámosz könyvét olvassuk, és Ámosz könyvének a korábbi és a mai fejezetéből szeretnék válogatott verseket felolvasni, a 5., 6. és a 7. részből. Ezt mondja az Úr Izrael házának: engem keressetek, akkor életben maradtok. Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgába. Bérsebába se menjetek, mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül. Az Urat keressétek, és életben maradtok. Különben rátör József házára, mint a tűz, amely megemészti oldhatatlanul Bétel miatt. Mert méreggé teszitek a törvényt, és az igazságot földre tiporjátok. Gyűlölik azt, aki megfeddi őket a kapuban, és utálják, aki megmondja az igazat. Ti kihasználjátok a nincstelent, és gabonaadót szedtek tőle. Ezért bár faragott kőből építettetek házakat, nem fogtok bennük lakni, bár gyönyörű szőlőket ültettetek, nem isszátok azok borát. Tudom, milyen sok a bűnötök, s vétkeitek milyen nagyok. Sanyargatjátok az igazat, elfogadjátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket a kapuban. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz majd, olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut és medve támad rá, bejut a házba, kezével a falnak támaszkodik és megmarja a kígyó. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vaksötét lesz, fénysugár nélkül. Gyűlölöm és megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, mert hízlat állatokból adtok. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Jaj a gondtalanoknak a Sionon, az elbizakodottaknak Samária hegyén, a legkiválóbb nép előkelőinek, akihez folyamodik Izrael háza. Járjátok be Karnét, és nézzetek szét. Onnan menjetek el Nagyhamádba, aztán menjetek el a Filiszteus Gádba. Különbek vagytok-e ezeknél az országoknál? Nagyobb a területük a tiéteknél? Ti azt gondoljátok, hogy messze van a veszedelem napja, ezért közel hozzátok az erőszak uralmát. Elefántcsont ágyakon heverésznek, pamlagokon terpeszkednek, megeszik a nyájból a bárányokat és a hízlalóból a borjukat. Hárfa kísérettel daloláztak és azt hiszik, hogy zenék olyan, mint Dávidé. Kehelyekből isszák a bort és finom olajjal kenik magukat, de József romlásával nem törőznek. Ezért majd ők mennek a foglyok élén fogságba, és vége lesz a terpeszkedők mulatozásának. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram az Úr. Íme egy sáskaraj teremtett a sarjúfogadás kezdetén, amikor már nőtt a sarjú a királyi kaszálás után. És amikor a föld összes növényét meg akarták enni, ezt mondtam: ó Uram, Uram, bocsáss meg! Mi lesz így Jákobbal, hiszen olyan kicsiny? Megbánta az Úr, nem történik meg, mondja az Úr. Ezt mutatta nekem látomásban az Úr. Íme az Úr ott állt egy meredek falon, függő onnan a kezében. Ezt kérdezte tőlem az Úr, mit látsz, Ámosz? Így feleltem, függőont. Akkor ezt mondta az Úr, függő onnal vizsgálom meg népemet, Izraelt. Többé nem bocsátok meg neki. Elbusztulnak Izsák áldozóhalmai, romba dőlnek Izrael szentélyei, mert fegyverrel támadok Jeroboám házára. Nyáron részt vettem egy lelki konferencián Erdélyben, ahol naponta tanulmányoztuk az igét, és valaki azt az észrevételt tette, hogy a lelkészek általában csak a Biblia nagy szereplőiről szólnak a prédikációk, azt veszik témául, Dávid, Salamon, Mózes, vagy Péter, Pál apostol, és azon mellékszereplőkről, mint például a kispróféták, vagy Úriás, vagy Mátyás, Pót apostol, ezekről nem. Engem nagyon megérintett ez a, mondhatni, kritika, és elhatároztam, hogy fogok róluk is prédikálni, és hát ma éppen Ámosz a napi ige, ezért gondoltam, hogy ez a kettő mindenképpen kihívást jelent számomra. Általában a proféciák, és ezen belül a kis proféták Izrael életének meghatározó korszakaiban szólalna meg, többnyire fenyegető ellenség idején, vagy amikor annyira elkényelmesedik Izrael, hogy inkább magában bízik, mint Istenben. Ámosz könyve egy nagyon összetett írás, sok témát vett fel, és néha nagyon kemény hangon szól Izrael ellen. A fő témái a szociális vagy jogi igazságtalanságok, az országban az Úr napjának eljövetele, a hamis vallásosság, hamis biztonság. Mit lehet ezekben a helyzetekben tenni, ezt veti fel számunkra ez a könyv. És a prófétai könyvekre jellemzően nagyon sok kép, nagyon sok szimbólum, metafora jelentkezik benne, és talán a prófétai könyveknek a fenyegető stílusa sokakat zavarhat, de tudjuk és átéljük, hogy a profécia megszólalása az még mindig a kegyelmi idő, amikor szól a profécia, az még Istennek az ideje, amikor Isten figyelmeztet a közelődő rosszra, akkor még lehet változtatni. Ha Isten már hallgat, ha nincs üzenete, akár kemény vagy más üzenete, akkor már baj van, akkor az ítélet jön. És a Ámosz könyve, főleg itt a középső része, összegyűjti azokat az igazságtalanságokat, ellentmondásokat, amelyek megvoltak Izrael életében. Egyébként maga a kor, amiben Ámosz prófétált, ez lehetett volna, vagy lehetett egy nyugodt időszak is, körülbelül olyan 750 évvel Krisztus előtt, második Jeroboám uralkodása idején, ez a déli ország részre vonatkozik. Társadalmilag is, országilag fejlődésére lehetett volna egy jó korszak, sőt jó korszak is volt, hiszen ez a király különböző csatározások által visszaszerzett Izraelnek nagyon sok területet, a Jordánon túli területeket is, és ezzel megerősödtek a városok, gazdagodtak, kifejezetten anyagi jólétben éltek, a kereskedelem megindult, egyfajta pezsgés indult be az országba. És ennek a következménye volt az, hogy drága otthonok épültek, mutatós villák, és ezzel együtt, ahogy olvastuk, megjelentek társadalmi igazságtalanságok is, hiszen a gazdagok megjelenésével megjelentek a szegények is. És a szegények a gazdasági kizsákmányolás céltábláivá váltak. Hamar rabszolgasorsa is jutottak, ahogy olvastuk is. A vallási élet virágzott, az emberek sokat áldoztak, mert gazdagabbak voltak, és azt érezték, hogy Isten az ő oldalukon áll. És azt is érezték, hogy hát nem is érheti őket csapás, mert Isten velük van. És hát Ámosz pont ekkor lép fel, és azt elmondja, és most a sokféle proféciából csak ezt az egyet szeretném kiemelni, ami a jogi és társadalmi igazságosság ellen szól, vagy azért szól. Itt a bíróságok és az igazságszolgáltatás visszaéléseit veszi sorra, ilyeneket olvasunk, hogy méreggé tettétek a törvényt, földre tiportátok az igazságot. Tehát így folytatja, három dolgot sorol fel, sanyargatjátok az igazat, elfogadtátok a megvesztegetést, elnyomjátok a szegényeket. Ez azt jelentette, hogy komoly gabona adót vetettek ki, azért, hogy azok a bérlők maradhassanak azon a földön, meg is sarcolták őket, de a lehetőséget is megadták neki. És mind a mellett, hogy Izraelben a törvények nagyon védték a szegényeket és a nincstelenieket, tudjuk ezeket a törvényeket. És a kérdés számunkra ezen a mai reggelen, hogy hát mindebből mi vonatkozik ránk? Mi az üzenet, mi az üzenet, ami Ámosz korában érvényes volt, releváns üzenet volt, de ma is az. Mi magunk részesei vagyunk-e a társadalmi igazságtalanságnak, szegények elnyomásának, vagy a hamis vallásosságnak? Mi az érvényes üzenet számunkra? Csupán a megszólalás, ennek a felismerése? Nagyon sokat gondolkozom mostanában ezeken a kérdéseken, és azon is, hogy mi is az élet. Mi az emberi élet célja, értelme? Ennek a résznek a fő üzenete és a fő fókusza abban a rövid mondatban található, hogy engem keressetek és éltek. Mindezek mellett, ami megvolt ebben a társadalomban, azt mondja Isten a próféta által, hogy az egyetlen megoldás mindig minden helyzetben Istennek a keresése. Akkor is, hogyha ők már ezt talán megtalálták. Két dolgon gondolkoztam el, nem csak mostanában, hanem korábban is ezzel kapcsolatban. Ha az életről gondolkodunk, engem keressetek és éltek. Az egyik az, hogy mikor van értelme az életemnek, munkámnak. Van-e olyan, hogy ez elveszik? Hogy nem látom olyan világosan, hogy mi is az életemnek a célja, a következő lépései. Akár addig is, hogy nem látom az értelmét annak, hogy mi is az életemnek a lényege. A másik pedig a minőség, hogy mit is jelent az életnek a minősége. Ámosznál éppen az anyagi jólét teremti a problémát, hogy meggazdagszik az ország, sokan jólétre fejlődnek, vagy jólétben élnek, és nem veszik észre, hogy van egy másik rétege is az országnak, sőt, el is nyomják. Van-e olyan élethelyzet, aminek már nincsen értelme? Régebb óta is foglalkoztat engem ez a kérdés, mit jelent ez a mondat, engem keressetek és éltek. És most három példát szeretnék elmondani, ezzel mint egy összefoglalni, lezárni, ami saját élményből fakad, és azt sem mondom, hogy ezeken a dolgokon túl vagyok. Tehát, hogy ezek számomra is dilemmák, hogy mit is jelentenek ezek a prófétai szavak az én életemben, mit látok a saját életemben, mit tudok megoldani, mi az, amit nem tudok megoldani. Mit jelent az, hogy engem keressetek és éltek? Három példa. Egyiptomban jártunk a múlt héten, Károl is tanárokkal együtt, és a kopt egyház történetével, múltjával, emlékeivel és a mai életével ismerkedtünk meg. Nagyon sok vonzata van az útnak, most nem mesélek erről, de azt elmondom, hogy a keresztény hit megélésével, életszerűségével, életigenlésével, életértelmének a megtalálásával, életörömével már nagyon régen találkoztam ilyen nagyon erős módon, mint ahogy ebben a viszonylag szegényebb országban. Tehát három dolgot szeretnék megosztani, mondom olyan dolgok, aminek nem jártam a végére, nem biztos, hogy lesz megoldása, de ezek most így bennem vannak ennek az igének a kapcsán. Az első, amivel szembesültem, ez a szegénység volt. És ez nem kell nyilván elmenni Egyiptomban, máshol is van szegénység, de nagyon megdöbbentett az ott lévő társadalmi különbség is, és nyilván a saját személyemnek és az ott lévőknek a különbsége is. Én voltam ott a gazdag nyugati turista. És hát nagyon belém égett néhány arc, amiket láttam ott a földön kuporogva egy fiatal nőnek, fel volt öltözve, elfedve, a feje kisgyermekkel ült és koldult. És hát ezen az életminőségen gondolkodtam, hogy én itt vagyok, megyek, kapok ételt, még van, amikor túl sokat is kaptunk, és van, aki pedig ott él az utca szintjén. Mit jelent számomra a szegénység? És nem jutottam közelebb, hogy ezt magamban megoldjam, vagy feloldjam, csak nagyon erős hatást tett rám, amit itt Ámosz felvet. Tegnap a Hold utcában voltunk a teológusokkal, csendes napon, és ott elhangzott egy jáhítatban is ez a nagyon erős kép, hogy itt Budapesten is, akár a Kávin téren, az aluljárókban találkozunk ezzel a szegény világgal. Sokan talán úgy vannak, mint én, hogy nem is szívesen mennek le az aluljárókba, inkább fent megyünk, mert ezzel a szegény, hajléktalan, éhező világgal nehéz találkozni. És lelkész képletesen mondta, hogy ez az aluljáró, akkor valaki aluljár az élet szintjén, valahol alul. És hogy nem tűnt fel eddig, hogy igen, az aluljáró az olyan, amikor átmegyünk egy olyan helyen. Mit jelent ebben az összefüggésben, ebben a kontextusban az a mondat, amit Ámosz is mond, és Isten mond, engem keressetek és éltek. A második élményem, amit lelkélmény is volt, az, hogy a koptok fontosabbnak tartják a közösséget maguknál. Van, sok helyen megtapasztaltuk ezt, hogy nagyon sokat vannak együtt, ilyen különböző központok vannak, és oda mennek a keresztények, részben egy védelem is számukra, másrészt meg szívesen vannak együtt. Nem mennek el feltétlenül üdülni, szórakozni, hanem ott vannak egész késő órákig is gyermekekkel együtt. És van Kairóban egy szikla kápolna, amelyet keresztények építettek ki sok munkával, és ennek az alján van egy lakóövedet, ahova a városnak a szemetjét hordják össze. Ez ott egy nagy életlehetőség, hogy a városnak a szemetét, ami nem látszik, hogy annyira összegyűjtenek, de mégis összegyűjtenek, azokat ott szortírozzák, és ebből élnek, és főleg keresztények. Azért alakult ki ez a városrész a történelem során, mert ugye a muszlimok nem tarthattak disznót, mások pedig igen, és a disznók pusztították el a moslékot, a maradékot, és így alakult ki ez az egész szemét szortírozás. És ennek a tetején, ha az ember átmegy, megdöbbentő élmény ezen átmenni, akár egy ilyen kis busszal is, akkor egy hegytetőn egy hatalmas sziklakápolnával találkozik, és ezeknek a keresztényeknek az adományából lett ez a sziklakápolna, és így is tartják fel. Tehát át kell menni ezen a részen azért, hogy valaki oda elérjen, és ez egy nagyon jó működő hely, zarándokhely is. Pünköskor 20 000 voltak ott keresztények ebben a kápolnában. Mit jelent ez a mondat? Engem keressetek, és éltek. És a harmadik ilyen élményem volt, a kopt központok valamennyi egy olyan eseményre épül, egy olyan személy hitvallására, aki meghatározó volt az életükben. Szent Markus, vagy Szent Antal, vagy magának a Szent Családnak az emléke, amit nagyon erősen őriznek, hogy igen, a Szent Családnak Egyiptom volt a menedéke. És hát ezen gondolkodtam a saját közösségeinkkel kapcsolatban, hogy ezek a helyek egy hitvallásra, egy embernek a kiállására, nagyon sokszor mártíriumára alapulnak, hogy ezt őrzik mindenféle formában. És hogy a hitük arra alapszik, hogy voltak olyan emberek, akik még a halált is vállalták azért, hogy ne tagadják meg Krisztust, vagy azért, hogy megmentsenek másokat. És hogy ez az örökség, amit ők hordoznak, ez az örökség, ez egy élő örökség. Ha ezt a mondatot olvassuk, hogy engem keresették és éltek, akkor ez benne van, hogy az élet, az a élet, amit az előbb elmondtam, ez abból fakad, hogy voltak odaszánt emberek, akik oda tették az életüket, és ezeknek az emlékeit különbözőképpen őrzik, nyilván számunkra talán kicsit idegenül, ikonokban, freskókban megőrizve, de hogy ez fontosnak, és mindig újra és újra elmondják, hogy ők ezekből az emberekből mit kaptak. És tegnap voltam egy filmbemutatón, egy ilyen különleges halál kérdését körül megkérdező filmbemutatón, aminek az egyik része, a hagyaték volt a címe, és azt a kérdést vetette fel, hogy hát mi az, amit hagyunk magunk után. A munkánkkal, az életünkkel, a koncepcióinkkal, mi az, amit hagyunk. És itt a számomra ezek a központok erről szóltak, hogy ezek az emberek, akik ott voltak, a hitvallásukból, a hitük megvallásából, a keresésük és a rátalálásukban valami olyat hagytak a többiekre, ami több száz év óta megőrződött. Egy nem olyan könnyű régióban, amit Egyiptom jelent, és ma sem könnyű az életük a 106 millió lakossal és a több mint 20 milliós Kairóval, ami kétszer annyi, mint Magyarország területe. Mit hagyunk magunk után? És azt gondolom, hogy ebben a három dologban én is talán így mondhatnám, hogy keresésben vagyok, nem gondolom, hogy megtaláltam volna a megoldásokat, nem is a szegénységre, hanem a szegénységhez való viszonyra, hogy viszonyulok én. Érdekes volt a tegnapi áhítat, elmondta a lelkipásztor, hogy vidékről került fel, és teológusként szembesült így a szegénységgel, a kéregetőkkel, és elmondta ennek az útját, hogy az elején még nagyon lelkes volt, aztán csalódott, aztán logikus, és a végén pedig beállt a közömbösség, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy hozzám oda jönnek, nem tudom hányan egy nap. Én is keresésben vagyok, és mindegyikkel kapcsolatban azzal is, hogy fontosabb a közösség magamnál, és hogy mi az, amit magunk után hagyunk, mi az, amit magunk után hagyok. Ebben a keresésben lehetünk ma együtt, és az igének ez az egy biztatása van számomra is, hogy aki az Urat keresi, aki ő benne keresi azt az élet lehetőséget, életminőséget, amit másoknak is szeretne megadni, az életet kap. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy kereshetünk téged a dilemmáinkban is, a saját hitkeresésünkben is, és köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te megnyitottad az utat az Atya felé is, és egymás felé is. Köszönjük, hogy az a keresés, amiben mi vagyunk, azért lehetséges, mert te is kerestél minket, és meg is találtál minket. Köszönjük, hogy ebből a bizalomból épülhet az életünk, így kérünk, hogy áld meg ezt a hetünket, a munkánkat, áld meg és légy velünk, amikor azt érezzük, hogy ezt a kérdést tesszük fel, hogy mi értelme van mindannak, amit teszek, és szembesíts bennünket azokkal a lelkiismereti kérdésekkel is, amikor valamit szeretnénk megoldani, jobban látni, többet látni, vagy nyugtalanít bennünket a szegénység vagy a közösség, adj ebben előrelépést, útmutatást, és így áld meg ezt a közösséget ma is. Amen. Úr Jézus, így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ami itt a vegyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Engem keressetek, és éltek.